Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
A reggeli személy 9 óra 10 perckor pedig Kőben János író szerkesztő, aki a stúdióba feleségével érkezett. Jó napot kívánok, szervusztok!
Szervusztok, mindenkit üdvözlök, aki hallgatja ezt az adást.
Arról meséltem itt a hallgatóknak, hogy neked volt egy cikked 1979-ben a Mozgó Világban, ami Biztosító Tű és Bőrnadrág címmel jelent meg, ami az akkori csöves szubkultúrát mutatta be, ami után nem tudom, hogy elindult egy társadalmi vita, de mindenféleképp az a cikk nagyon mély nyomot hagyott a magyar sajtóban, arra szoktak hivatkozni, arra mondják azt, hogy először így bemutatott egy olyan jelenséget, amit korábban nem is tudom, hogy próbáltak-e azt alá söpörni, mindenesetre senki nem foglalkozott vele. A Mozgóvilágban jelent ez meg, tehát akkor még egy másik Mozgóvilágban, és nem tudom hány példányban lehetett, de nekem megvan, vagy megvolt, és kívülről tudtam a cikkednek a mondatait. Tehát tegnap, amikor visszaolvastam az Arkánumon ezt az írást, akkor mosolyogtam azokon a mondatokon, amiket a Miklóska mond, amiket mond a náci nevű csávó, aki azt mondja, hogy írod azt, hogy véletlenül sem Ignác. Hogy kerültél te bele ebbe a csöves kultúrába?
Hát ez egy tényleg hosszú folyamat. Ugye jogot végeztem, de mindig is író akartam lenni 8 éves koromtól, miután egyszer Jókai Mórnak a Janicsárok végnapjai című regényét elolvastam. Majd napig nem lettem író a klasszikus értelemben, mert mindig elsodortak a valóság élményei. Ugyanis azt tanultam, ugye Hemingway-től kezdve mindenféle írónak az életét tanulmányozva, és példaképeket keres, hogy élmények is szükségesek az íráshoz, és egyéni élmények. Úgyhogy a jogi egyetem után nem nagyon találtam magamat, és mivel szerettem a rockzenét, ugye eljártam rockzenére már ugye az egyetem alatt is, és elkezdtem a rockzenéről írni az Esti Hírlapba. Egyébként rockzenéről írtam, és filozófiai könyvekről, és aztán épp beszélgettünk előtt, hogy Bernát László volt az Esti Hírlapnak a kulturális vezető, és ott azt mondta, hogy János, döntsed el, hogy rockzenéről írsz, vagy filozófiáról. Mind a kettőről nem lehet. Ezt nem nagyon boldogan vettem tudomásul, de aztán a rockzenét néha kötöttem ki, és ha már itt tartunk, össze-vissza fogok
nyugodtan, én is csaporogni
az időbe.
Lógrásban.
Aztán éppen ilyen hasonló csöves jelenség miatt fel kellett hagyjak az Esti Hírlapba való írogatással, mert egy Beatrice koncerten a rendezők Csepelen, azt hiszem ez is benne van ebben az írásban, megvertek, vagy nagyon durván bántak.
Igen, mert valakinek a pártját próbáltad fogni, ott éppen kérítettek egy gyereket,
és neki estél. Ebből az újságírói szerepből, és akkor mondtam, hogy ne bántsák, akkor följelentettek, és akkor végül is ezt a Esti Hírlapba való írogatás, meg hát ebbe a rock szcénába való részvételt abba kellett hagyni, ami nagyon rosszul esett, de nagyon pozitívan pozitív hatása volt, mert emiatt tértem át a szociográfiákra, és akkor megint csak a régi világról beszélgetünk, hogy akkor volt 2 vagy 3 fórum az értelmiségnek, ez a Mozgóvilág, a Valóság, és egy kicsit még a Világosság című folyóirat, és belekerültem abba a helyzetbe, hogy ha jól emlékszem, ezt a Biztosító Tű és Bőrnadrágot is először a Valóságnak adtam, aha, akik nem közölték, sőt az Élet és Irodalomban se közölték, és akkor a Mozgó leközölte. És akkor egy ennél még meredekebb írásomat, a Szolidaritási Ütközetet, az meg akkor a Valóság leközölte, mert ezek akkor éppen versenyeztek. És amit nagyon nehéz a mai közönségnek megértenie, hogy a Kádár rendszerben, ugye ez így van leírva, hogy fekete-fehére, hogy ez egy diktatúra volt, és félig meddig így is éltük meg, de ugyanakkor az értelmiségnek egy nagyobb szabadsága volt, ennek nagyon sok oka van, és nem itt kell elmondani, hogy miért, tehát volt egyfajta szelep, tehát ezekben a folyóiratokban, amelyek állítólag nem jutottak el a néphez, hát ami az se igaz, mert a valóság 20-valahány ezer példányban jelent meg, és nagyon jó a kérdés, hogy a régi mozgóvilág vajon mennyiben jelent meg. Tehát ezt akkor megengedték. Erre a legjobb bizonyíték, hogy a rendszerváltáskor nem volt Fiókba kézirat, ami nem jelenhetett meg. Ezt épp a jó barátom Demszki Gábor mondta, aki ugye Szamisztat kiadó volt, aki azt hitte, hogy na most akkor itt van, és milyen mindent jó dolgokat ki fog adni, és kutattak, kéziratokat nem voltak. Tehát egy olyan rendszerbe értünk, ahol az értelmiség, tehát ahol Heller Ágnes, Konrád György, Kertész Imre dolgozott, nem volt Fiókba kézirat. Tehát ez is azért sok mindent elmond a rendszerből, és akkor visszaugrok, elmond arról a szénáról, amiről itt beszélünk, hogy például a Beatrice együttes az egy-két év alatt országos hírű zenekar lehetett. Tehát ami ebbe a szociográfiában le van írva, tényleg ott voltam, amikor Beatrice-nek 10 főnyi közönsége volt, ami le van ebbe a szociográfiában is írva, Gödön hallottam őket. Mm-hmm. Először, ahol 10-15 főnyi Beatrice közönség kísérte el őket, és ott volt Gödnek a falusi közönség, aki nem tudott ezzel mit kezdeni. Na most, hogy jutottam el? Tehát, hogy én rockzenészekről írtam, és nekem a mai napig a mini együttes volt részint nem csak a kedvencem, hanem a stílusom, ez a jazz rock. Hát alapvetően a Sirius természetesen. És ott egy ilyen mini együttes koncerten valaki mesélt a Beatrice-ről, hogy hát ez a legenda, hogy csirkét darálnak, és nagyon vadak. És akkor mondtam magam, hogy meg kell nézni. Ugyanis már a papám, aki újságíró volt, azért sok mindent megtanultam, például ezt mindent a helyszínen kell ellenőrizni. Én, amikor egy rockkoncertre elmentem, ott voltam az elején, és addig, amíg a hangszereket elpakolták, addig ott voltam, mert akkor is történtek, vagy történhettek események. Tehát így elhívott, nem tudom, ki mondta, hogy ezt a Beatrice-t meg kell nézni, és akkor ugye Gödre elmentem, Cseperre elmentem, és akkor valóban olyasmivel találkoztam, amit még jogi egyetemista koromban is éreztem, hogy a szocialista rendszer alapvetően nagyon hazug, nem a munkásoknak, nem a elesetteknek, nem a szegényeknek a pártolója, és ott ezekkel a sorsokkal megismerkedve, hát ezt emeltem ki. Ugyanis megint csak erre a korszakra jellemző, hogy a rock, vagy beat, vagy ahogy én szerettem nevezni, hogy magyar szóval ifjúsági zene, az a médium volt, ahol a társadalmi feszültségek, a társadalmi ellentmondások is megjelenhettek. Ez volt abszolút lényege neki. Tehát ott ezzel találkoztam. És találkoztam, nem ebbe a szociográfiában, de aztán írtam több szociográfiát erről, például az antiszemitizmussal, hogy ez a bizonyos náci, ez olvasta a Mein Kampfot.
Igen.
Én a mai napig is talán csak egy fejezetet olvastam valahol interneten, de ő megszerezte és olvasta, és az az ellentmondással is szembesültem, hogy ezek az elesett emberek miért ehhez az ideológiához fordulnak, és hát ugye már aztán utána a rendszerváltás.
Azt megmagyaráz a náci, azért mert rend volt, a fiataloknak programot adtak, és a többi, ez pont a szociográfiából derül ki.
Igen, de megmagyarázza, ezt már utólag gondolhatjuk, hogy a 30-es évek Németországát, igen, és Magyarországát is megmagyarázza az, hogy ehhez fordulnak, és mit találnak ebbe.
Bocsánat, még mielőtt tovább megyünk, majd térjünk erre vissza, de hogy te közben fotóztál is, tehát rockfotós voltál, zenén sosem zenéltél?
Soha. És azért fotóztam, ez egy érdekes, mert nem voltam fotós, de a Filmszínház muzsikába is adtam el cikkeket, aha, és oda muszáj volt fotózni, és akkor mindig megkértem egy-két fotós, ugye a rockkoncertnek a koreográfiához is hozzátartozik, hogy ott fotósok ugrálnak hatalmas felszerelésekkel, ja, és akkor mindig megkértem egy-kettőt, hogy adjanak a cikkemhez. Vagy én jazzről is írtam egyébként, igen, és akkor lementem a Nagykanizsai vagy a Debreceni Jazz Fesztiválra, ott is kuncsorogtam a fotósoknak, hogy el tudjam adni a cikkeket. És akkor azt mondta barátom, Diner Tamás, a korszaknak a, igen, nagy fotósa, hát János, én lemegyek Nagykanizsára, eladok két-három képet, fekete-fehéret, miért nem te fotózol? Hát én nem vagyok fotós, nincs is fényképezőgépem. Szóval vegye egy Olympus trippet, egy ilyen kis készüléket, nem tud elrontani. És így is történt, úgyhogy teljesen nevetséges voltam mindez a kis skatujányi fényképezőgéppel, ott kattogtattam, és az én fotóim jelentek meg, mert én írtam a cikket. És aztán ez olyan készségé fejlődött ki, hogy fotó nélkül nem tudtam írni, és írni fotó nélkül. Persze aztán én is vettem komolyabb készülékeket, és a mai napig mániákusan mindent lefotózok. Szégyellem magamat, hogy itt a zsebemben lévő kis telefonnal is állandóan fotózok.
Hát persze, ezt így is kell.
És nem, de azért szégyellem magamat, hogy nincs egy rendes felszerelésem cserélhető objektívokkal. Hát sajnos mindent meg lehet ezzel csinálni.
De végig fotóztad az egész magyar underrendet, az egész magyar rockot.
Hát éppen ezért, mert hogy ez már egy ilyen készségem fejlődött, hogy tehát először abból indultunk ki, hogy el kellett a cikket, igen, fotóval adni. De hát a mai napig, ugye én most ugye múlt és jövőt szerkesztem, meg most már sajnos, vagy nem sajnos van homepage-ünk is, és tudom, hogy állandóan fotó kell felvezető fotó, kell befejező fotó, tehát a képnek és a szövegnek érzem ezt a fajta egységét. Úgyhogy most épp azzal foglalkozok, hogy ezt a rengeteg fotót, ezt valahogy archiváljam és rendbe rakjam.
Fortepának oda kell adni.
Ebben nem vagyok ebben biztos. Jó. Hát volt a műcsarnokban
egy volt, most van kint Szentendrén egy, igen, kiállítás, amit van, meg érdemes megnézni, tehát ott nagyjából épp 200 fotód van kint, valahol van valami strandfesztivál, ahol szintén ott vannak a képeid.
Úgyhogy ezt a bizonyos műcsarnokbeli kiállítást, amit Rockenbauer Zoltán kurátorság alatt hoztunk össze, épp a említett Arcanum szívességből, mert az Arcanum vezetője nagy rockrajongó, 10 000 képet beszkennelt, ebből kiválasztottunk 500-at, és az 500-ból aztán 200-at, de hát egy hatalmas nagy anyag van ebből a világból, mert amikor ugye először csak azért fotóztam, hogy eladjam a cikkeimet, és aztán utána már tudatosan, hogy egy korszakot akartam megfotózni, és két nagy gyűjteményem van, egyik tényleg a magyar ifjúsági zene, például ezekre a kiállításokból épp a Rockival elhatároztuk, hogy hiányzik a jazz, a jazz rock, a folk rock, de ez mind hiányzik, és csak a tiszta rock zene, és különös a Tabánhoz, ugye, amit, igen, a magyar Woodstockhoz kapcsolódó képek lettek kiállítva. És a másik nagy, amit még tudatosabban fényképeztem, a rendszerváltás és a rendszerváltásba az újraéledő zsidó élet, zsidó reneszánsz, akkor még abban hittem, ebben most már nem hiszek. Úgyhogy ennek az eseményeit fényképeztem, mert érzem a történelemnek az erejét. Lehet, hogy csak ennyi maradt meg abból, hogy én valaha regényíró akartam lenni, hogy a regény vagy a történelemtudomány, hogy Heller Ágnes mondja, mind a kettő fikció, mind a kettő egy nézőpont kérdése, de azt tudom, hogy az elemei, a dokumentumai, azok vizuálisak, sőt, most már audiovizuálisak is, és ezt érdemes összegyűjteni, és mindig folyóiratot is úgy szerkeztek, hogy elképzelem a 100 évvel későbbi olvasót.
Hogy lett vége Magyarországon a Beatnek?
Nagyon egyszerű. A magyar Beatnek, ahogy mit már az előbb mondtam, az a funkciója, és ettől zseniális, és még annak idején ilyen külföldi újságíróknak is, akik kérdeztek engem ilyen Beat szakértéként idézőjelben, még azt mondtam, hogy ez fontosabb is, mint az angol vagy az amerikai, mert Angliában és Amerikában voltak választások, Magyarországon nem, és a minden, ami ellenzéki volt, ami ellen volt, igazi ellenkultúra volt, ami a rendszerre való szembeállást szimbolizálta,
az a, rock
az a beat, rock, és vagy inkább ilyen ifjúsági zenébe jelent meg, mert a muzsikás együttesben is ugyanez megjelent, tehát nem csak a beatbe, és abban a pillanatban, amikor ez az erő éppen a rendszerváltással és a demokratizálódással, a választás lehetőségével újra helyreállt, abban a pillanatban ez a felhajtó ereje megszűnt. És visszaállt, mert most is pönögnek gitáron, meg vannak zenekarok, és visszaállt a szórakoztató, vagy ízlésformáló funkcióba, és ez kimaradt belőle.
Lehet, szóval ez is egy létező forgatókönyv, de én azért azt is gondolom, hogy valahol a társadalmi konfliktusok még megjelennek, tehát biztos vannak olyan zenei irányzatok, gondolok itt a hip-hopra, a rapre, vagy ezekre a dolgokra, ahol nagyon társadalomkritikus gondolatok is megfogalmazódnak. Nyilván nem akkora feszültséget ábrázolnak, mint amekkora volt 30 vagy 40-50 évvel ezelőtt. Ugye az egyik kedvenc képen, majd én sosem láttam, a Beatrice koncerten fényképezted le a Betőt, a Méhes Mariettát és a Bernát Macit, akkor Bernácsainak még azt hiszem, hogy nem is volt a hosszú szakálla, amin látható. Amivel ismert volt aztán később.
Hát ez a fotó is, ez egy jó pofa fotó, sőt van egy olyan fotóm, ahol Jeles András szintén ugyanaz a koncerten fotózza a kis Valentinónak a főhősét, és az én akkori csöves barátnőm kezében van egy 3 éves kisgyerek, aki nem más, mint a Oscar díjassá váló
Nemes
fiát.
András. László.
László,
bocsánat, igen.
Azért emeltettem a Kia nevét, mert én mindig összekeverem, és nagyon megsértődik emiatt. Mit mutatott az, hogy a Beatrice, ami tényleg egy ritka jelenség volt, tehát nem csak a saját közönségéhez volt képes szólni, hanem elkezdtek járni rá a legfelső intellektuel rétegek is, pontosan mert funkciója miatt, hogy a rendszer való szembeállás szimbolizálta, és ez is egy nagyon érdekes társadalmi jelenség, mert például az Illés Együttes, vagy aminek, akinek a szövegeit a Brody írt, aki lehetett volna a véletlen nem zenész, vagy szociológus, vagy egy komoly értelmiségi figura. Tehát az intellektüelek vonzották magukhoz a fiatalokat, és itt a Beatrice Együttesnél most a zenészekről ne beszéljünk, mert az is egy nagyon érdekes, hogy azok se a csöveseknek a világából jöttek, de ez a csöves jelenség vonzotta a szuperintellektueleket is, és érdeklődést keltett, mert mindenkit érdekeltek azok a társadalmi feszültségek, ami ebbe a szocialistának nevezett rendszer ben voltak, és nagyon ropogtak, és nagyon összeomlásra voltak készek.
Ugye itt volt egy Fölös Példány nevű csoport, aminek teljes tagja voltál, és aztán a Beatrice velük együtt is dolgoztak, vagy így valahogy hát, összeértek.
Így van. Volt a... Hát ez nagyon jó, hogy ezt említed. hát én hoztam őket a Beatrice-vel össze, tehát én ettől függetlenül ilyen, volt egy írói társaság, ami mondjuk Szilágyi Ákos, Szkárosi Endre,
Csató
is benne volt, így az Györe Balázs, Kemencki Judit, és festőként és nem zenészként a Bernáti Sanyi, így összeverődtünk, és először az Ifjú Művészek klubjába próbáltam összehozni egy közös koncertet Beatrice-vel és entelektuellekkel, költőkkel, például Turcsány Péter barátom is, aki bármilyen furcsa, de hosszú ideig a legjobb barátom volt. Azért mondom, hogy furcsa, mert aztán nagyon szép ágasszak az útjaink.
Előfordul.
Nagy hármas barátság, az még jobban aláhúzza ezt. Kőbányai Demszki Turcsány, 11 kerület Feneketlentó környékéről. És hogy ezt összehozom, és akkor ebből nőtt ki a Fölös példány, mert azért a Szilágyi Ákos meg a Szkáros Endre úgynevezett hangköltészetet műveltek, amiben az előadás is ugyanolyan funkciót nyert, mint a maga a szöveg, és a Beatrice-vel volt egy-két föllépésünk, erről van film is egyébként, Budaörsön volt egy ilyen nagy koncert, ott volt nekem egy nagyobb kiállításom. Tehát ez a rendszerváltás előtti mozgásokat, nyüzsgéseket jól ábrázolja ezek a mindenféle mozgalmak, de nem szabad persze arra gondolni, hogy a rendszerváltást ezt előidézte. Inkább az, hogy a rendszerváltás sokkal kulturáltabban vér nélkül folyt le, azt arra gondolok, hogy a beat korszaknak a nagyon nagy eredménye Magyarországon, és annak a beat korszaknak, amit tudnunk kell, hogy egyedül Magyarországon volt a többi szocialista országhoz képest. Szerettem ezt a hülyeséget mondani, hogy Magyarországnak ugye soha nem voltak gyarmatai, egyedül a Kádár korszakban voltak popgyarmatok, amikor is a magyar beat zenét falta az NDK, Szovjetunió, mert az a fajta szabadság, ami itt Magyarországon szerintem 56-nak köszönhetően mégiscsak létrejött, és egyébként a magyar beatnek is a lehetőségét szerintem 56 adta meg. Az Magyarországot egy ilyen úgymond gyarmatosító helyzetbe, vagy központi helyzetbe hozta.
Azért láttam rólad képet, te mondjuk a 70-es évek elején nem sokban különböztél ruházatodat, illetve hajszadat tekintve azoktól az emberektől, akiket a szociográfiádban megjelenítesz. Tehát rendes csöves külsővel láttam rólad képet.
Hát nem csöves, inkább hippi külsővel, az nem egészen ugyanaz, de egyszer a pécsi vásáron vettem egy bőrzsekit is. Nagyon érdekes, hogy vártam meg tőle. Egy csöves rácnak nem volt kéglie, vagy kérója, vagy pecója, nem tudom, hogy ezek a szavak.
Mind ismert, még a cella is, és az összes többi.
Igen, de a hallgatók.
Ja, azok is.
Tehát nálam pecózott, aztán reggel elment, és akkor észrevettem, hogy
nincs meg a bőrzseki.
Így van, aztán a aluljáróban egy hét múlva találkoztam vele és a bőrzsekivel, és ez eléggé figyelmeztető jel is volt nekem is, meg az életem további folyására.
De akkor, amikor a Beatrice-et fényképezted meg, a szociográfiával velük dolgoztál, akkor milyen kapcsolatban voltatok? Mennyire tartottad jó fejnek egyébként a Feróékat?
Hát abszolút baráti viszonyban voltunk. Egy kicsit igazságtalannak tartom, hogy a Beatrice-ből mindig a Ferót emelik ki.
Pedig ott van Miklóska.
Ott van a Miklóska Lajos is. Egyébként ebben a úgynevezett mit korszak regényemben róla szól egy fejezet, és a Ferróról csak egy mondat van. Egy nagyon-nagyon érdekes sorsa és életműve van a Miklóskának, aki egyébként a Beatrice összes dalát is szerezte, tehát zeneileg. Nagyon jóba voltunk, összejártunk, fociztunk, tehát volt egy nagyon jó barátság, és ami nagyon érdekes, hogy hadd tegyek egy szögletes zárójelet. A napokban voltunk kint a Szentendrei kiállításon egy fölös példányos barátommal, Györe Balázsra, és akkor ott megbeszéltük, hogy esetleg egy finiszázsra kellene felolvasni, és hívjuk meg a Ferrót is. Azt mondja, nem. Rögtön nem, ugyanis én akkor éppen valahol csavarogtam, amikor a kormányzat fölkért, veszélyesnek tartotta a Fölös példánynak és a Beatrice-nek az együttműködését, és ami nem nagyon dokumentált, de a Beatrice mondta fel. És én akkor ez a megbeszélésen nem voltam ott, és ez mély nyomot hagyott bennük. És akkor mondtam, hogy hívjuk meg a Miklóskát, aki amúgy is teljes magányban
vagy.
Pontosan nem tudom, nagyon régen nem láttam, de egy nagyon-nagyon jelentős figurája. Tehát azt kell mondani, hogy abban az időben, mondom, a Beatrice-vel együtt házi bulisztunk, sakkoztunk, tehát egy nagyon rövid ideig egy nagyon jó szimbiózisba álltunk. Hát az is nagyon érdekes, hogy például Ferrónak a további sorsa. Nekem egy, lehet, hogy egy marginális álláspontom van. Nem olyan régen a fogorvosnál találkoztunk, ugye? Ez a nemzeti pont találkozón, és ott megöleltük egymást, és szeretettel még egy selfit is csináltunk egymásról. Én maradok abba a kapcsolatban, amiben voltunk 30-35 évvel ezelőtt, ami a mostani tevékenységét illeti, még azt is meg tudom érteni, mert meg kell élniük valamiből, mert ezek a rockzenészek, ezt nagyon János, kevesen tudják.
János, figyelj, tehát, hogy a Komcsisba sem kellett mindenkinek bedőlnie, tehát attól, hogy nem, nyilván meg kell lenni a Nagy Ferenc előadó művésznek.
Teljesen egyetértek, tehát pontosan azt akarom mondani, hogy nem azért katasztrófa, mert X párt mellett állnak ki, hanem azért katasztrófa, mert valamilyen párt mellett állnak. Mert a Mick Jaggerről nem tudjuk, hogy kire szavaz. Mert a beatnek a lényege, hogy nem a politikához, hanem nem is a beatnek, a művészetnek a lényege, hogy valamilyen eszmékhez, valamilyen jobbító gondolatokhoz, valami társadalom átalakító tevékenységhez fűződik.
Yellow Biafra-ról tudjuk, hogy kire szavaz.
Ki?
Yellow Biafra, Dead Kennedysnek az énekesére gondolok. Mm-hmm. De és azt is tudjuk, hogy Neil Young kire szavaz.
Nagyon nem érdekel. Ha már itt tartunk, egy jeruzsálemi professzoromat hagyj idézem, ez a Fleischer azt mondta, hogy Jánoskám, vedd tudomásul, a művészet baloldali. Azért, mert mindig valami jobbat és mást akar. Ez a művészet 2-3 ezer éve.
Attól félek, hogy igaza van a professzor asszonynak.
Nem asszony, mindegy. Tehát ez a lényeg. Ő mondta, hogy én egyébként egy nem baloldali pártra szavazok, de ez a Fleischer a középkori Héber költészetnek a nagy tudósa, de azt mondja, hogy a művészet az baloldal, pontosan ezért, és aki a politikával másol a tradíciót, ami van, annak a megtartását képviseli, az a konzervatív, vagy az a jobb oldal. Ez az egésznek a lényege, többi mind ragozás.
Az biztos, hogy azután a cikk után, a 79-es cikk után elkezdtek foglalkozni ezzel a szubkultúrával. Tehát valahogy felfedezték őket, megpróbálták őket valamilyen szinten integrálni, a Beatrice-t elvitték fellépni a Omegával és az LGT-vel valami balatoni turnéra, megjelent egy lemezen 4 ilyen kamudala egyébként, tehát nem komoly felvételek voltak ezek a Beatrice-től, mert az igazán jó számokat nem rakták rá, talán a Jerikó van rajta, a térden állva, a Santa Maria, meg valami ezen az albumon, szóval, hogy, és akkor jött a Kiss is, hogy akkor most a csöves jelenséget megpróbálják megoldani, az más kérdés, hogy nem sikerült, és aztán jöttek a punkok.
Hát ha már itt Beatrice felvételekről van szó, én csináltam annak idején, több filmrendező is megkeresett, hogy csináljunk egy szociográfiai filmet a csövesekről. Végülis Bérévész Lászlóval nemrég hunyt el, csináltunk az Őszinte szókevés címmel, amiben a Beatrice is szerepel, egy száma is benne van, de akkor tudtuk, hogy, és akkor erre volt lehetőség, hogy valahogy meg kell őrizni a történelemnek, és 10 számot lemezminőségbe vettünk föl, és azt hiszem, én már nem foglalkoztam ezzel, de úgy látom az interneten, hogy ez aztán megjelent a rendszerváltás után. Tehát jó, hogy emiatt is említettük, hogy tehát a csöves jelenséggel valóban a társadalom elkezdett foglalkozni. Akkoriban, és sőt, ezt a filmet egyébként, ezt is a rendszerváltás után vetítették le. Acél György tiltotta be személyesen, és mondta, hogy nem kell csöveseket a televízióba megjeleníteni, és Kádár is, hogy is eljutott, és azt mondja, hogy csöveseket föl kell adni az aluljáróból.
Vagy le kell zárni az aluljárókat, és akkor nem tudnak ott ácsorogni. És aztán szép lassan kikaptál ebből a szociográfiából, vagy legalábbis ebből a részéből, az ellenkultúrából, vagy hogy
hát
mondjam.
Nem kikoptam, hanem abba nagyon abba. Élesen. Itt említettem ezt a Börzsekit, de voltak más csalódásaim is, és egyáltalán ez a világ megváltó szerepem, ugye végül is ugye én egy ilyen polgári közegből léptem ki, és valahogy ebbe belesodródtam, ez elgondolkodtatott, és akkor egy ilyen világkörüli útra mentem, mert az volt a gondolat, hát például a régi szocialista rendszerben ezt is kevesen érzik és tudják már, ugye, hogy 3 évente egy hónapra lehetett $70 elmenni, és az ember meg szerette a világot látni. A mai napig, ahogy Hegyes Halomnál átlépjük a határt, én ezt érzem, ezt a...
Persze.
De ugyanakkor teljesen ugye nevetséges, még csak az útlevelet se kérik.
És határátlan.
És akkor arra gondoltam, hogy én kiveszem előre a szabadságot, és akkor mert ugye már doktorként, meg már 30 évesként szintén, természetesen ez a $70 csak autostoppozni lehetett, meg hálózsákkal aludni valahol, és még utoljára kiveszem, úgyhogy 2 évre elmentem egy pár hónapos útlevéllel csavarogni, és ennek az egyik, tehát bejártam Tunéziát, Marokkot, Spanyolországot, és akkor aztán utána Párizs, és Finnországba tört rám, hogy és én valamilyen szinten zsidó vagyok, tehát, és miért nem Izrael? És akkor bekopogtam Finnországba, izraeli követségre, és kértem egy 2 hetes vízumot, és aztán utána leautostopoztam Tesszalonikibe, és akkor onnan Egyiptomon keresztül Izraelbe, és ahol ott maradtam 1/2 évet, és kerestem valamit, és egyébként a keresésem az nagyon kötődött a Jézus figurához, én nagyon sokat olvastam Rönnántól kezdve Jézus életéről, és ott tekerektem Jeruzsálembe, és aztán, ahol aztán ez is egy más történet, zsidóvá váltam, és amikor visszatértem, akkor zsidó életet kezdtem volna felfedezni, és abba próbáltam beilleszkedni, és hát a mai napig, ugye a múlt és jövő szerkesztője, ként ebbe a zsidó reneszánsba, amiből persze csalódtam, és egész más funkciója van, de mindegy, tehát ebbe éltem be magam, és utána, tehát ezért hagytam ott ezt a rockzenét. Dacára, hogy most újra fölélet bennem, hát egyrészt azért, mert az embernek az élete vége felé, ugye visszalapozza az életét, hogy mit csinált, vagy milyen élmények érték. A másik dolog egy kicsit felszínesebb volt, de mégis jobban megragadta az embert, hogy egy barátnőm volt a műcsarnokba, ahol Keleti Éva fotókiállítása volt, és mondta, hogy micsoda nagyszerű látni Latinovicsot, Rutkait, meg micsoda, és a lányával volt ott, akinek ez mind semmit nem mondott. És ezt elpanaszolta nekem, és mondta, hogy hát, hogy néznének ki a te rockfotóid? Ezt a levelet elküldtem a műcsarnok igazgatójának, Szegő Gyuri barátomnak, és ő rendelte meg ezt a Beat ünnep című kiállítást, amit sajnos egy napig élt, mert utána kitört a Covid, de ez, hogy ezeket a fotókat összerendeztem erre a kiállítás anyagára, fölhozta belőlem ezt a beatet, és hogy ez majdnem annyira az identitásom, mint a később megszerzett zsidó identitás, mert a Kádár korszakban zsidó identitásom az csak az MTK drukkerságba merült ki.
Hallgatsz még zenét?
Abszolút, hallgatok rendszeresen, sőt, követek embereket, például a Stevie Winwoodot, vagy az Eric Claptont, hogy mit csinált most. Tehát mindig rámegyek, Stevie Winwood létezt a YouTube-on, hogy ez azon kívül, hogy nagyon élvezem a zenéjüket, lehet, hogy egy példát mutat nekem is, hogy azért már 70 éven felül, hogy lehet még csinálni dolgokat, vagy hogy lehet megmaradni úgy, hogy az ember mond valamit. Állandóan nézem a Rolling Stones-nak az új koncertjeit. Kicsit nem értettem vele együtt, hogy a dobosuk után már nem kéne föllépni, de most megváltoztattam ezt a véleményemet, úgyhogy hogy mit képesek. A Peter Gabrielt hallgatom rendszeresen, mert ő nem csak jó koncertet ad, hanem mindig új dolgokat is tud. Na most megkérdezheted, te joggal, hogy a maiakat, például valamelyik újság megkérdezett engem, mint egykori rockkritikus, az Azaria,
igen.
Hogy mi a vélem, úgyhogy két napig azt hallgattam.
Annyira nem jó.
De azért, hogy fölkészüljek erre az interjúra, és nem szól hozzám. De ugyanakkor nem akarok úgymond vénfasz lenni, mert emlékszem arra, hogy én mit vitatkoztam például a szüleimmel, a mamámmal, aki opera rajongó volt, hogy miért a Beatles, és akkor ottan bizonyítottam neki, hogy olvastam, hogy a Schuberthoz hasonlítják, hogy milyen klasszikus értékei vannak. Megvallom, hogy nem, nekem nem mond semmit, és például, hogy visszatérünk, tehát az, hogyha valaki most rendszerkritikus, vagy beszól a kormánynak, az nem ugyanaz, mint a Kádár rendszerbe. Most, és nem csak azért, mert hogy szabad, mert a művészet, ez egy fantasztikus dolog, elválaszthatatlan a korszaktól, és a korszak az egy levegő, és a levegő beáramlik a anyagba, abba a dalokba. Én is mondom azt, hogy a Illésnek, vagy a Lokomotív dalai miért szólnak hozzám, és szerintem miért örökállóak, tehát ezt majd 100 év múlva is remélem hallgatni fogják. Nem azért, mert ezek olyan tehetségesek, vagy olyan művészek, mert az igazi művész megengedi azt, hogy a korszak levegője beáramoljon a művébe, és ez szól belőle. Tehát a korszak, nem csak ők.
Igen, csak, tehát amikor arról beszélünk, hogy a szabadság levegője, meg a Kádár korszak, azért most egy olyan rádióban beszélünk, amiről tudod jól, hogy elvették a frekvenciáját, csak interneten sugárzunk, miközben folyamatosan internetes támadás éri a rádiót, tehát nem akarok én hasonlóságokat vonni a Kádár rendszer és a mostani rendszer között. De
hát ezzel kapcsolatban is van egy jó példám, erről két cikket is írtam, Bródy Jánosnak a művészetéről, vagy a dalairól, vagy amit csinál. Hát azon kívül, hogy ebbe a korba is, most láttam, hogy ide jöttem a plakáton, hogy újabb koncertje lesz. Az új lemezei megint megragadnak valamit. Hát ami példátlan, a Rolling Stones ezt nem tudja nyújtani, nem tud Elkengetnót ma írni. Azért, mert nincs az a korszak. De a Brodynak szerencséje van, mert
de jó, tudom, megtermékenyítőleg tudhatni, mondanánk ezt.
Az, hogy már egy korszakban vagyunk, ne elemezzük, hogy miért, hogy nem tudom, a harmadik, negyedik választáson kétharmad van, ez fölidézi azt a Kádár korszakot, amiben ez a beat kifejlődött, és ez a legutolsó lemeze ezért tud olyan lenni, meg a koncertjei, nem azért, mert egy olyan jó muzsikus vagy, mert hogy a szövegei, hanem mert ő erre a magatartásra rááll, és egyszerűen saját reneszánszát előidézi, de mondom, hogy a korszak, mert az, és szintén nem minősítem, hogy ez a párt vagy az a párt, a kétharmados többség akkor, amikor lehet szavazni, mert Kádárnál nem lehetett, nem egészséges.
Vagy nagyon érdekes írásodat olvastam, és ugye előtted éppen izraeli helyzetről beszélgettem egy szakértővel, és ugye föltettem a kérdést neki, hogy vajon a október 8-ai évfordulóra hazakerülnek-e a túszok, és azt mondja, hogy nem tudja. És olvastam egy írásodat, ami arról szól, hogy mit tudunk kezdeni az 1944-ben Dunaparton sétáló zsidó kisasszonyokkal, akik nem tudják, hogy mi történik, vagy mi fog történni, és hogy egyáltalán hogyan viszonyuljunk ezekhez a jelekhez.
Hát egyrészt örülök, hogy olvasod ezt a kis szamizdat írásomat, mert a Múlt és Jövő honlapját az Múlt és Jövő Hú, ha már reklámozhatom, hogy ezt olvasod. És ennek az írásnak az volt a lényege, hogy nagyon elítélő, legtöbb írásban olvastam, hogy a zsidó entelekte nők 44 tavaszán is ott korzóztak, meg divatoztak még a Dunaparton a német megszállás előtt, és hogy ez mutatta azt, hogy semmi veszélyérzetük nem volt, meg a teljes felelőtlenségüket. És most ez a helyzet, amiben most vagyunk, egy más perspektívába állította be, ezek a nők valószínűleg olvastak újságot, és valószínűleg rájöttek arra, hogy meg fognak halni, és ez a világ borzalmas. Ha süt a nap, akkor menjünk ki a korzóra, ezt a kis napocskát élvezzük ki. Egyébként Heller Ágnessel készített bicikliző majom interjúmban, Heller Ágnes, amikor bementek a németek, már akkor a tankok Vigadóban volt, azt hiszem Mozart vagy Beethoven koncert, és elkéreckedett a szüleitől, már veszélyes volt, ott tübörögtek a tankok, de elment, hogy azt még meghallgassa. Még mielőtt meghal, ezt a Beethoven koncertet meghallgassa. Na most ilyen helyzetben él szerintem Izrael, nem tudnak róla, egyébként itt van a feleségem mellettem, aki nem szereti a híreket. Most itt van Magyarországon, nem szereti a híreket. Ja, izraeli feleségem hallgatni. Én ezt kívülről látom, tehát egy ilyen borzalmas helyzetben van, és majd, hogyha befejezik ez az interjú, akkor oda kapok a telefonomra, hogy kitört a háború közben, miközben itt beszélgetünk, vagy nem, mert minden pillanatban kitörhet, és ez lehet nukleáris háború, de lehet, hogy mégse lesz háború, de ettől nem lesz jobb. Tehát az a gyűlölet, ami Izrael ellen létezik, a Balfour nyilatkozat óta, hogy ne legyen Izrael, az tovább fog élni, és egy kedvezőbb nemzetközi helyzetet próbál majd kihasználni, ha épp ez a helyzetet nem tudja kihasználni. Egy ilyen helyzetben mit tehet az ember? Ez volt a kérdésem, igen. És hallgasson meg egy jó-jó zenét, vagy élvezze a napsütést, vagy főzzön egy jó ételt, mert nincsen más választás, és ez egy nagyon tragikus világhelyzet, amiben nem gondoltunk, és ha már itt ilyen beatzenéről beszélgettünk.
A beat és a filozófia közötti átjárásról.
Igen.
Amire azt mondta Bernát, hogy nincs.
Hát nekem nem, nincs. Nekem nincs. Hogy az az ellenkultúra, amiből a beat kifejlődött, egyébként valóban először Amerikába, és utána Angliába, és tulajdonképpen az első világháború utántól egy komoly folyamatról beszélünk. Ez az ellenkultúra mindig a háború ellen szólt, mindig a elnyomottak ellen szólt. Most is van ellenkultúra, és az izraeli helyzetnél még szomorúbb a világnak a helyzete, hogy az ellenkultúra az amerikai egyetemeken folytató lázadások, de ez van Párizsba, Berlinbe és egész Európába, ami az antiszemitizmusba egy holokauszt emlékezete és tapasztala után létrejöhet, ez az ellenkultúrának is, ez most ma az ellenkultúra, ez a létező legtragikusabb, mert ez nem csak az Izrael helyzetére és a zsidó nép helyzetére vonatkozik, hanem a világ helyzetére is, és majdnem azt lehet mondani, most, amikor itt ebbe a légkondicionált stúdióba ülünk, de egy forróságban léptem be, hogy már tulajdonképpen a glóbusz is föllázad ez ellen, az ember ellen, és figyelmeztetéseket ad azzal, hogy például most milyen nyarat éltünk át, mert miért beszélünk hőmérsékletről, vagy időjárásról, amikor zenéről, művészetről beszélünk, de a glóbusz egy jelzést adott nekünk, tehát ha egy ilyen korszakban élünk, úgyhogy a kultúrába menekülni, vagy elrejtőzni, ennél jobbat nem tudok ajánlani se magamnak, vagy se az, aki meghallgat engem.
A kiállítás tehát Szentendrén még látható, ha Isten nagy összen egy finiszázs, akkor arra érdemes lesz kilátogatni. Én azt hiszem, hogy a hosszú hétvégén tervezem azt, hogy fölkeresem és megnézem azt a 200 kép van talán kiállítva ezen a kiállítás.
Azt hiszem 150.
150,
de...
na jó.
Egyébként én életemben nem voltam soha ebben a kiállító helységben, ezt a Roki szerezte. Nagyon szép, ez a szentendrei művészet, és kicsit tovább sétálunk a borzalmasan elturistásodott szentendrei főúton, és ott van még a Malom Múzeum, ami nagyon jó, és akkor utána még tovább megyünk, és ott található. Ha még egyet mondhatok, ha már Szentendrén beszélünk, mert ezt mindenhol elsírom, és erről szeretnék, hogy ott volt az Anna Margit Ámos Imre Múzeum. Ott volt Ámos Imrének a utolsó munkái kitéve, ami szerintem sokkal nagyobb, mint Chagall művei, és a holokausznak a legnagyobb ábrázolása a János jeleneteiről szóló utolsó, be nem fejezett munkája, és sok más, és Anna Margittól. Én oda rendszeresen zarándokoltam ki. Nem volt csaj, akit fölszedtem, nem mentem volna másnap.
Oda jó, az a múzeumban,
és ez a múzeum be van zárva. És ott van, mi Texas, minden, és azért, mert hogy a kiállít, tehát a festményeknek nem biztosította a páratartalma, nem tudom, mit. Egész Magyarországon nincs erre pénz, hogy a holokauszt, és különösen 80-as évfordulón, hogy nincs erre pénz, lehetőség, hogy ez a múzeum helyreálljon. Többek között ezért is foglalkoztam vele, mert most a Nemzeti Galériában vagy Anna Margit kiállítása, ahova írtam a katalógusba, és természetesen kilátogattam. Egyébként ott van Anna Margit sírja is.
Ja. János, kiszaladtunk az időből. Köszönöm szépen, hogy ezeket azért elmondtad, és megbeszéltük, tehát menjen mindenki Szentendrére kiállításokat nézni. Kőbányi János író szerkesztő volt a vendégem. Egy kicsit csapongtunk a beat kultúra, a csövesek, a filozófia, Heller Ágnes, Anna Margit és a holokauszt, illetve Izrael között. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt, a műsor létrehozásában segítségemre volt Kemény Dániel, Turi Lui, Balogh Kármen és Zsidai Péter, én Pálinkás Tűcs Róbert voltam. Miután hosszú hétvégén jönnek a jobbnál jobb intések, nevezessenek részegen, ha kábítószert fogyasztanak, tudják, hol a határ. Give peace a chance, Putyin rohagy meg, véhallás.
Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de
De... Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Ó, mi nem így láttuk.
Nem csak ennek, egyiknek sem, ami elhangzik a Klubrádióban. Köszönöm szépen!